8-ról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Mi vagyunk az adócsökkentés kormánya, és azok is maradunk, jelentette ki a miniszterelnök a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági évnyitó 2025 című gazdaságpolitikai fórumán Budapesten. Orbán Viktor azt mondta, a Tax Foundation rangsorában Magyarországnak a 7. legversenyképesebb adórendszere van a fejlett országok között. A kormányfő úgy fogalmazott, a közelmúltbeli bejelentésekből, különösen a gyermeket vállaló anyák élethosszígtartó személyi jövedelemadó mentességéből látni lehetett, hogy a kormány olyan elemet emelt be az adórendszerbe, amely hosszabb távon determinálja azt. Tehát ebből nem lehet kibeugrálni, jegyezte meg Orbán Viktor. Magyarországnak olyan adórendszere lesz, amelynek egy hármas kombináció adja az alapját. Annak munkára, illetve család és gyermekvállalásra kell ösztönöznie, továbbá alacsony adófizetésekkel, adókedvezményekkel kell mindezt megvalósítania, hangsúlyozta a miniszterelnök. Idén már harmadik alkalommal valósul meg a 40 nap az életért kezdeményezés Vácon, amelynek célja felhívni a figyelmet arra, hogy az élet a fogantatással kezdődik. Ima bőjt és békés jelenlét a megfogant életek védelméért, így lehetne röviden megfogalmazni a 40 nap az életért ima szolgálat lényegét. A nemzetközi kezdeményezésbe harmadik alkalommal kapcsolódnak be a váci hívek. A kampányt minden évben kétszer, tavasszal és ősszel rendezik meg. A váci Jávorszky Ödön kórháznál április 13-áig minden hétfőn és szerdán reggel 7 órától délután 5 óráig imádkoznak a szolgálatban résztvevők, a megfogant életek védelméért. Céljuk, hogy felhívják a figyelmet az élet szentségére és fontosságára, és segítséget nyújthassanak a válsághelyzetben lévő várandós édesanyáknak. Az egyház számára az életvédelem azért fontos, mert hisszük, hogy Isten az élet forrása, és hogy az élet ajándék már a fogantatás pillanatától kezdve, fogalmazott Marton Zsolt, váci megyés püspök, aki az ima kezdeményezés nyitó miséjén imádkozott a megfogant életekért. Az amerikai-ukrán tárgyalások a jövő hét elején folytatódnak Szaúd-Arábiában, közölte Donald Trump, amerikai elnök a Fehérházban. Az elnök újságírók előtt elmondta, szeretne megbizonyosodni arról, hogy Ukrajna valóban rendezést akar-e a konfliktusban. Ha nem akarnak rendezést, kivonulunk onnan, fogalmazott Donald Trump, és hozzátette, hogy véleménye szerint jelenleg nehezebb Ukrajnával a tárgyalás, amelynek nincsenek kártyái, és komoly orosz bomba támadás alatt áll. Kifejtette, és egyben meglepőnek nevezte, hogy egy végső megállapodás most könnyebben elérhető Oroszországgal, és kijelentette, hogy várakozása szerint az orosz elnök nagyvonalúbb lesz, mint lennie kellene. Donald Trump ugyanakkor arra is emlékeztetett, hogy pénteken súlyos szankciókat helyezett kilátásba Oroszország ellen, ha folytatja a jelenlegi katonai nyomást Ukrajnára. Nagymárton nemzetgazdasági miniszter az élelmiszerárak csökkentése az árnövelők elleni hatékony fellépés érdekében egyeztetéseket folytatott az Országos Kereskedelmi Szövetség, valamint az élelmiszerbeszállító cégek képviselőivel, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. A közleményben jelezték, a Nemzetgazdasági Minisztérium érdemi önkéntes árcsökkentést vár el a kiskereskedelmi láncoktól, amelyek legkésőbb jövő hét elejéig jelezhetik szándékaikat. Amennyiben az önkéntes árcsökkentés nem vezet eredményre, úgy a tárca kész minden eszközével beavatkozni a családok és a nyugdíjasok védelme érdekében, hangsúlyozzák. A Nemzetgazdasági Minisztérium az önkéntes árcsökkentés keretében a kiskereskedelmi láncoktól elvárja, hogy a jelenleg alkalmazott árrésük mérséklésével járuljanak hozzá az élelmiszer árak csökkentéséhez. Sport. A vitorlázó Érdi Mária sérüléséből felépülve megkezdte felkészülését, és célja, hogy ismét világbajnok legyen, Los Angelesben pedig olimpiai aranyérmet nyerjen. A VB és LB aranyérmes sportoló 5 hetes edzőtáborozáson van túl, ahol elsősorban a fizikai felkészülés volt a középpontban, a technikára egyelőre még nem annyira fókuszál, így meglátása szerint a csúcs formájához képest 60%-os állapotban van. Érdi Mária esélyesként utazott ki a tavalyi olimpiára Marseille-be, de súlyos sérüléssel, porckorongsérvel versenyzett, és bár így is 2 futamgyőzelmet aratott, a 14. helyen végzett. Végül az időjárásról. Derült vagy fátyol felhős idő várható, de este felé a Nyugat-Dunántúlon megvastagodhat a felhőzet. Csapadék nem lesz. A déli délkeleti szél az Észak-Dunántúlon időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 21 fok körül várható. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám. 5 év szünet után újra megnyitja kapuit az EGRI Tavaszi Fesztivál március 7-e és 15-e között. Egy héten át ismét a kultúrája lesz a főszerep a városban. Többek között színdarabok, klasszikus és könnyű zenei koncertek, családi és ifjúsági programok egész tárháza nyújt tavaszi felfrissülést a borgasztronómia EGRI kiválóságaival karöltve. Az EGRI Tavaszi Fesztivál részletes programját keresse a visiteger.com oldalon.
Reklámot hallottak.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban szó lesz az Északerdő ZRT közelgő Mahócai kisvasút programjáról, valamint a téli tűzifa akcióról is. Március 15-én külön vonat indul Miskolcról a Lillafüredi Állami Erdei Vasút Mahócai szárnyvonalára, ahová a társaság menetrendszerinti járművei nem közlekednek. A nemzeti ünnepnapon az Andókút és Mahóca környéki egyéni kikapcsolódási lehetőségeken túl a vonat utasai az ottani méneshez is elsétálhatnak. A résztvevők többek között piknikezhetnek Andókúton, sétálhatnak a környező erdőkben, de a varbói tavat is körbejárhatják. A programokon való részvételhez előzetes regisztráció szükséges. A részletekről Bozsó Gyula, az Északerdő ZRT műszaki osztályvezetője adott tájékoztatást.
Én azt gondolom, hogy egy igazán különleges tavaszköszöntő vonatozásról beszélhetünk Mahócán. Ennek 2 oka van. Az egyik talán az, hogy pont időintervallumban ugye közeledik a tavasz, és ezért március 15-én én már bízok benne, hogy megmutatja az erdő és az igazán megújuló képességét és a szépségét. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy egy nagyon szép háttérbe tud majd kimenni a Lillafüredi Állami Erdei Vasút. A másik, ami talán még különlegesebb, az pedig egyértelműen az, hogy nem a fővonalon történik ez a kis kirándulás, hanem a mahócai szárnyvonalon, egy olyan vonalon, ahol egyébként menetrendszerű közlekedés nincsen. Azért most tudni kell, hogy még a téli menetrendszerűen közlekedünk a fővonalon is, tehát igazából most csak hétvégén vonatozunk, és április 4-től állunk át majd a tavaszi menetrendre, de igazából visszatérve magára a tavasz köszöntő vonatozásra, én azt gondolom, hogy azért is különleges, mert hogyha Mahócára valaki kivonatozik, ugye elhaladunk Andókút mellett, ami talán mondhatom azt, hogy talán az egyik legszebb gyöngyszeme a Bükkhegységnek, itt Miskolc közelében, tehát egy olyan helyszín, a kis tóval, a kis forrással, a kis szigetecskével, ami szerintem minden természetet szerető embernek a szívét megdobogtatja egy kicsit. Ezután ugye beérkezik a vonat Mahócára, és innen indulnak a programok. Lesz majd vezetett program is, illetve egyénileg is. Én azt gondolom, nagyon szuper kis kirándulásokat lehet szervezni. Nagyon sokan megteszik azt is, hogy eljönnek velünk Mahócára, és akkor visszasétálnak Andókútra, az is egy nagyon jó kis szuper túra, de magáról Mahócáról is, ahogy említettem, lesz egy vezetett, egy ilyen csapatos túra. Itt ugye meg lehet tekinteni majd a mahócai méne, adást. Egy nagyon-nagyon jó vendéglátóval vagyunk partnerségben, aki nagyon különleges, a türkmén ahalteke, mint tudja bemutatni. Egy nagyon informális és egy nagyon jó szint egy ilyen stand-up jellegű előadás kap, aki ezen részt vett. Nagyon-nagyon kedves a vendéglátó, minden évben megtisztel minket azzal, hogy fogadja a vendégeinket. Én azt gondolom, ez egy olyan élmény, aki ezen már részt vett, hogy évek óta visszatérő vendégeik is mindig csatlakoznak ehhez a túrhoz, aki már esetleg volt megnézni a ménest. Illetve ugye említettem is, hogy egyéni túrákra is van lehetőség. Ami nagyon-nagyon népszerű az Andókút mellett, az például a vonalbejárás. Ezt nagyon szeretik, ugye szerintem sok hallgató tudja, hogy régen ugye nem Mahóca volt ugye a végpontja ennek a kis szárnyvonalnak, hanem egészen Farkasgödörig elment, ugye 10-es Bérc és Farkasgödör állomás volt az egyik ilyen végpont, és nagyon sokan például arra vállalkoznak, hogy a régi nyomvonalon végig mennek, és nagyon sok helyen még a vasútnak a maradványét, illetve sok olyan jelet lehet találni, mivel be lehet azonosítani, hogy hol haladt régen itt a Bükkben Farkasgödör megállóig a mi szeretett kis vasútunk. Azt gondolom, ez egy nagyon népszerű program, de hogyha valaki úgy dönt, hogy például a fővonalhoz szeretne csókáson keresztül visszajutni, akkor arra is lehetőséget biztosítom, hogy azt a jegyet, amit itt megvásárol, azt felhasználhatja egyébként a fővonalon is visszafele. Tehát, hogyha valaki mondjuk arra vállalkozik, hogy egészen csókáson keresztül elmegy Garadnáig, az egy nagyon szuper kis túr itt a márciusi erdőben, akkor akár a fővonalon vissza tud jutni a Dorottya utcára. Az első vonat az 9:40-kor indul, a második az pedig 13:05-kor. Azt tudni kell, hogy hogyha valaki szeretné a vezetett túrát is igénybe venni, akkor mindenképpen a 9:40-esre kell, hogy előzetes regisztrációval jegyet foglaljon, mert nekik lesz arra lehetőség. A visszafele út az pedig három járatot fog majd érinteni, a 11:30, 14:45 és 16:15. Körülbelül arra kell számítani, hogy aki eljön velünk egy kicsit messzebbre, ugye a Mahócai ménes megnézni, ő nem fog tudni majd a 11:30-assal, tehát ő leghamarabb 14:45 járattal fog tudni visszaérkezni majd Dorottyára. Ugye említettem is, hogy maga az élmény részét ugye az erdő adja, igazából mi azért külső környezetben vagyunk, ezért nyilván az időjárás nagyban befolyásolja az, hogy kiknek szoktuk ajánlni, azért nagyon sokszor azt látjuk, hogy nem csak a feketeöves turisták jönnek el ilyen vonatozásra, hanem előszeretettel eljönnek gyerekkel, vagy kutyát is hoznak ilyenkor. Tehát én azt gondolom, hogy tényleg a legkisebbektől elkezdve, aki be van egy kis lendület, és tudja az, hogy mondjuk egy ilyen kicsit hosszabb kintartózkodás az erdőben, tehát hogy nem csak mondjuk egy fél óra, hanem akár egy ilyen kicsit hosszabb, ilyen 2-3 órás időtartamot eltölt majd itt a márciusi erdőben, és ezt szereti, és tudja a környezetet befogadni, annak mindenképpen ajánljuk, hogy jöjjön el velünk akár kisgyerekkel is. Egy előzetes regisztrációra van csak szükség, hogyha valaki szeretne jelentkezni, akkor a kisvasutkukac.északerdő.hu, ez egy eszakerdő kisbetűvel egyben e-mail címre kell egy regisztrációt megtenni, és akkor utána semmi akadály annak, hogy részt vegyen ezen a kiránduláson. Én úgy gondolom egyébként, hogy érdemes minél hamarabb jelentkezni, ugyanis egy ilyen kis plusz műhelyi információt a gépházból hoztam magammal, pont igazgatóról beszéltem, mielőtt ide jöttem, és már említett, hogy kettő napja van meghirdetve a program, és a jegyek fele már elkelt, úgyhogy én azt látom, mi azt látjuk, hogy nagyon-nagyon népszerű. Talán ezt támasztja alá az a kis tény is, hogy amikor az Uzumara Express volt a korábbi kis mahócai vonatozásunk, hogy az január végén volt, akkor utána a következő héten kellett egy plusz járatot beállítani, mert egyszerűen olyan sokan érdeklődtek az Uzumara Express iránt, hogy később, egy héttel később meg kellett ismételnünk ezt a külön vonatot. Ugye a Palotaszállóval közösen az Északerdőnek már van egy nagyon komoly kis kapcsolódási pontja, ugye a kis erdély gasztro eszpresszeket szervezzük így közösen az Északerdővel, ami tényleg mondtam, hogy szintén nagyon-nagyon népszerű, és ennek az első időpontja, ez pont egybeesik a mi kis tavasz köszöntő vonatozásunkkal, úgyhogy ilyen szempontból egy picit nekünk a logisztika az nem lesz egyszerű azon a napon, ugyanis a Palotaszállótól, tehát onnan a parkolóból fog indulni egy erdély gasztro eszpressz, ez lesz az első az éven, ugyanis azért már március 15-én bízunk benne, hogy nagyon sok olyan kis vadzöldséget fogunk tudunk kóstolni, és lehetőségünk lesz bemutatni, és 100% biztos vagyok benne, hogy ilyenkor már salátaboglárka, a podagrafű, vagy a martilapú virágot is meg tudjuk mutatni, sőt, ha egy kis szerencsénk van, bár ez azért az időjárásnak is jónak kell lennie, hogy talán a nagyon korai tavaszi gombák is talán meg tudnak jelenni, hogy azért március közepe tájékán már azért számítunk arra, hogy mondjuk egy kis csekkucsmagombát hátra tudunk gyűjteni, illetve tudunk mutatni a vendégeknek, de igazából maga az Erdély Gasztro Express nem csak arról szól, hogy ott helyben megmutatjuk, és akárnyivel lehetőség van megkóstolni is ezeket a különlegességeket, hanem ez egy ilyen edukációs kis kirándulás is. Mi azt szoktuk mondani, hogy alapvetően három részből áll, ugye élmény, gasztro és tudás, és itt ugye arra van lehetőség, hogy amikor kimegyünk, akkor kap egy élményvonatozást a vendég, utána tudunk gyűjtögetni, kóstolni az erdőben, és ezt követően, amikor visszaszállunk a vonatra, akkor pedig az ezekből az alapanyagokból vagy hozzávalóból készült kis term termékeket is meg lehet nézni, illetve kóstolni, és mondok egy pár példát, a Lutz Puder, a különböző cserkávé, ennek például az illatát, a Kánya Bangit, a madárberkényesét, még sorolhatnám azokat a különböző liszteket, amik az erdő adta alapanyagokból készültek. Ez általában nagyon, nagyon szokták szeretni az utazók, illetve a vendégeink, hogy ténylegesen az élmény mellé kézzel fogható gasztroélményt is kapnak tőlünk. Maga az első járat, hogyha nem a szájvonalat nézzük, ugye ez nyilván faanyagszállítási célból jött létre, ugye 1920-ról beszélünk, tehát ugye lehet, hogy emlékeznek is a hallgatók rá, hogy nem is olyan régen ünnepeltük a 100 éves születésnapunkat. Ennek tisztelgésére egyébként ez nagyon-nagyon látványos volt a majláti telephelyünkön, a mozdonyokból, illetve a kocsiból kiraktunk egy 100-ast jelképező egy ilyen kis feliratot. Ez nagyon jó pofa volt, ez rengeteg helyen megjelent, utána a sajtó is átvette. Igazából a szájvonal az nem sokkal rá, mint egy 3 évvel később épült, szintén ugye eredetileg ugye a Trianon követően szükség volt ugye a faanyagra, és ugye ez a faanyagnak a kihasználására, illetve a szállítására létesült. Egyébként nagyon érdekes, kevesen tudják, hogy például a mahócai szájvonal emellett nagyon sok egyéb más tevékenységet is végzett. Például a Csanyikban annak idején volt egy téglagyár. És amikor épült a palotaszálló 1927 és 30 között, akkor a palotaszálló szükséges téglaanyagnak egy nagyon nagy részét, mint egy 4 millió téglára volt szükség a palotaszálló építésre, és ennek több mint felét a csanyiki téglagyárból szállították oda, és hát ugye kisvasút volt ugye a szállítási eszköz, tehát 27-ben kisvasúttal kezdte meg az északerű jogelődje a felszállítását a téglának. Ezen kívül egyébként nagyon sok bánya is volt tárna, tehát ugye barnaszenet bányáztak ezen a területen. A Berta, az Iréndán, csak egy párat soroljak, mind ugye a Csanyikvölgyben található volt, és itt is ugye magának a barnaszénnek a szállítása is kisvasúttal történt, illetve egyébként mészkőszállítás is volt, ugye a vasgyárba volt szükség a mészkőre, ugye a vasgyártáshoz volt szükség ugye salakulanyagként mészkőre, úgyhogy ilyen szempontból univerzális volt a kisvasút. Most már ugye turisztikai igényeket szolgál, és amióta a szárnyvonal igazából már menetrendszerű járatokat nem továbbít, azóta mondhatom, hogy valahogy a népszerűsége még inkább előre kapott, és talán ennek köszönhető az, hogyha mondjuk egy évben mondjuk 5-6-szor szervezünk egy-egy ilyen programot ezen a szárnyvonalon, egyébként nem látogatható szárnyvonalon, akkor szinte majd hogy nem azt tudom mondani, hogy mindig teltházzal tudunk menni. Ha mondjuk mahócai szájvonalon nézem, akkor egyértelműen a leges-leges legnépszerűbb utazás az a Szarvasbőgő Express. Ezt idén is meg fogjuk szervezni, ez szeptember 27-én lesz. Mondhatom azt, hogy töretlen, tehát amióta a Szarvasbőgő Express beindítottuk, most már mondhatom azt, hogy több mint 5 éve, folyamatosan mindig teltházzal megyünk. Egy nagyon-nagyon interaktív, egy olyan program, ami nem csak arról szól, hogy kimegyünk és akkor a bükkben Szarvasbőgő hallgatást megtesszük, hanem nagyon sok kísérőprogramra is lehetőség van. Ezek a kísérőprogramok többek között például a trófea bemutató, akkor minden esetben kijön a Gombász Egyesület, egy nagyon jó gomba bemutató, általában ehető erdő programok is vannak, ami szintén nagyon népszerű, mondhatom azt. Most idén egyébként solymász bemutatóval is fogunk készülni, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy olyan komplex programot kap, aki részt vesz a Szarvasbőgő Expresszel, hogy én azt gondolom, hogy méltán az egyik legjelentősebb kisvonatozás, amikor az éves programokat nézzük. Ezen kívül egyébként nagyon sok kiránduló vonatot is indítunk, van, amikor csak Andókútig megyünk. Ami még talán mindenképpen említésre méltó, az az őszi lombhullató express, amikor tényleg, ahogy említettem is, az erdő igazán megmutatja azt a szerethető és nagyon, nagyon szép arcát, ugye a színes levelekkel, ami ott érdemes, akár ha valaki szereti a fotózást is eljönni, mert nagyon szépek a színfalak, ha fogalmazhatok így. És most talán egy picit, talán szerencsénk is volt ilyen szempontból, hogy most az elmúlt telek azért nem nagyon kedveztek az Uzmora Expressnek, de ennek meg talán az az ok, hogy ilyen sokan vannak az Uzmora Expressen, hogy ugye lemegy a karácsonyi szezon, ott egy picit azért mindenki megpihen, és talán úgy, amikor, ha egy furcsa példát fogok mondani, de ugyanúgy a különböző edzőtermek feltelnek a januári időszakban, ilyenkor valahogy ez a téli kirándulás is, mondhatom azt, hogy mintha vákumba érkezne, amikor az Uzmora Express meghirdetjük, és ezen mi magunk is meglepődtünk egyébként először, hogy azért kicsit nyírkos, téli időszak van, hogyha mondjuk nagyon szép zúzmarás is az erdő, de azért csak hideg van, az emberek fáznak, és nem biztos, hogy amikor valaki kirándulásra gondol, akkor azért egyből eszébe, hogy mondjuk egy ilyen téli napon kimenjen, valahogy jobban kötjük a nyárhoz, meg az őszi időszakhoz, viszont talán pont abból adódóan, hogy ugye lemegy ez a karácsonyi szezon, ugye kicsit jön ez a január-februári kis ködös időszak, és az emberek valahogy azt érezzük, hogy vágynak arra, hogy kimenjenek a természetbe, és kicsit a tüdejéket megtöltsék oxigénnel. következőnek az a hivatalos jelent, hogy nyár köszöntő vonatozás Andókútra. Itt igazából Andókúton van egy ilyen fő központ, hogy amikor bejön azért már a jó idő, tehát igazából itt május 24-éről beszélünk, hogy a nyár köszöntő vonatozás címszóval. Én azt látom, hogy szintén nagyon-nagyon szeretik. Ott azért már nagyon sokszor azért május végén nekünk az a tapasztalatunk szintén, hogy nagyon sokszor már ilyen rövidnadrágos idők is azért bejönnek, tehát egy szápólóba rövidnadrágba, ott a forrásnál, illetve a kis tó körül szaladgálva, például amit tényleg látjuk, hogy nagyon szeretnek a vendégek, hogy egy-egy kis pikniket szerveznek. Ilyenkor azért, mikor ilyen hideg idő van, itt is előfordul azért, hogy valaki egy kis piknikezésre adja a fejét, de azért mondjuk egy májusi időszakban szerintem tipikusan az a lehetőség az ott van, hogy Andókúton nagyon sok kis pihenő is van, illetve nagyon sok szalonasütő hely van, és ilyenkor valahogy az emberek összekötik ezt a kis vonatozást egy ilyen szuper nyárköszöntő piknikkel. Mi azt látjuk, hogy a Kisvasút népszerűsége töretlen, és ezt nyilván nem csak mondjuk, hanem ugye számokkal is alá tudjuk támasztani. Ugye most itt Miskolcon sajnálatos módon ugye azt látjuk, hogy a barlangfürdő leégését követően ugye egy nagyon nagy kiesés történt, ez egy 300 000-es látogatószámmal rendelkező turisztikai attrakció esett ki. Viszont azt tudjuk, hogy a második legnagyobb turisztikai attrakció, most már első így sajnos ebből a szempontból, de egyébként még mi nagyon örülünk neki, ugye egy körül 240 000-es utas forgalmával a Lillafüredi állami erdei vasút, ami nem csak ilyen szempontból nem csak egy nagyon jó dolog, de nekünk egy nagyon fontos kötelesség is, hogy ennek a színvonala maximális legyen, hogyha már így kéretlenül is de első helyre sikerült lépnünk. A felújítás az talán ilyen szempontból lehető legjobbkor jött, ugye a komplex felújítás. Itt nem csak arról van szó, hogy például a fővonal teljes mértékben a pálya 100%-ban meg tudott újulni, hanem arról is, hogy a gördülállományt is meg tudtuk újítani, és ez ilyen szempontból az előbb beszélt kis szárnyal is kihat, hiszen a teljes gépparka fogalmazhatok így, akkor megújult, és egy ilyen, én azt gondolom, nagyon színvonalas körülmények között tudjuk a vendégeket utaztatni. Ugye itt arról is van szó, hogy ezek a kocsik, ezek ipartörténeti értékek is egyben. Tehát itt a hallgatóit arra kell, hogy gondoljon, hogy itt nem vadonatúj, nem tudom, plexis, üveges kocsik vannak, hanem azok az eredeti, mondhatom azt, hogy szinte replika szerelvényekkel tud közlekedni, de például gyönyörű, hogyha esetleg valakinek ez mondva, hogy a Diamond kocsik, azok az eredeti, sokszor 80-60 éves szerelvények, amik annak idején megépültek, ezeknek a rekonstrukciója történt meg igazából. Tehát ez a kisvasút nem csak egy erdei kisvasút is, hanem egy kicsit olyan, mintha egy ilyen nosztalgia vasút is lenne egyben.
Az Északerdő ZRT jóvoltából összesen 254 település jutott tűzifához, amely a Szociális Tűzifa Program segítségével valósulhatott meg. A társaság csaknem 27 000 köbméter tűzifa szállítására szerződött, és a program során elsősorban kemény lombos fát juttattak el a rászoruló családoknak. Az igényelt mennyiség nagyon változó volt. 4 és 655 köbméter között mozogtak a megrendelések. A részletekről Mihók István, az Északerdő ZRT erdészeti vezérigazgató helyettese adott tájékoztatást.
A Szociális Tűzifa Program célja, hogy a legrászorultabb családok átmeneti kiegészítő támogatáshoz jussanak, és ezzel is csökkenjen a háztartások tüzelőanyag költsége. Az 5000 lakos alatti települések önkormányzatai pályázhattak 2024. április 30-áig. Ha jól emlékszem, 5,5 milliárd forint volt a keretösszeg, ami rendelkezésre állt. Azok az önkormányzatok kaphattak támogatást, akik erre eddig az időpontig benyújtották a pályázatokat. A Szociális Tűzifa Program 2011-ben indult, a társaságunk az Északerdő ZRT már a kezdetektől részt vesz ebben a programban, és minden egyes programban nagyságrendileg egy 250 településre juttatjuk el az igényelt mennyiséget. A program során elsősorban a kemény lombos tűzifát, bükköt, gyertyán, tölgyet és cser fafajokat szállítunk ki. Természetesen annak megfelelően, hogy az önkormányzatok mit igényelnek, mármint fafajonként nem tudnak válogatni, csak abban tudnak választani a fa anyag tekintetében, hogy kemény lombos vagy lágylombos tűzifát választanak. Az elmúlt programban egy önkormányzat lágylombos faanyagot kért, tőlünk a többiek kemény lombos tűzifát kértek. Ebben a szezonban, ebben a programban 254 települést szolgáltunk ki. A legkisebb igényelt mennyiség az 4 köbméteres volt, a legnagyobb, ha jól emlékszem, 655 köbméter. Természetesen a rendelkezés álló rövid idő alatt, illetve az időjárás változatossága miatt gondolok itt arra, hogy egészen enyhék a telek, és sajnos nincs komoly talajfagy, ami hetekig kitartana. Már időben, még az előző év nyarán elkezdtünk felkészülni erre a programra, hogy minden egyes önkormányzatot időben ki tudjunk szolgálni. Ennek megfelelően az előkészületek gyakorlatilag nyáron elkezdődtek, és február első hetére sikerült minden egyes önkormányzatot kiszolgálnunk, akik a szerződésben vállalt feltételeknek megfeleltek. Az erdőtervi lehetőségnek megfelelően történik a fakitermés, és az erdőtervben lévő korlátozásokat, időbeli korlátozásokat nekünk be kell tartanunk, és be is tartjuk. Azaz, hogyha természetvédelmi célú időbeli korlátozás előírás szerepel egy erdőrészleten, akkor megvárjuk, hogy ez a bizonyos korlátozás véget érjen. Nagyjából június vége, némely esetben augusztus közepe, és ekkor kezdődik meg nagyobb ütemben a fakitermés, de természetesen azokon a helyeken, ahol az erdőtervi lehetőséget megengedik, ott már hamarabb a nyár derekán elkezdjük a munkát. Tervszerű erdőgazdálkodás folyik a területen, ami azt jelenti, hogy általában a tárgyévet megelőző éven már összeáll az a rendszer, ahol a következő éven dolgozni fogunk. Ez azt jelenti, hogy az erdőtervező hatóság elkészíti számunkra az erdőtervet, kapunk egy erdőterv határozatnak nevezett kerettervet, ami nagyjából 10 évig érvényes. Az ebben rejlő lehetőségeket igyekszünk kihasználni, természetesen az erdőtervben jelzett korlátozások betartásával, és kollégáim az adott területet ismerve az éves hozamot nagyjából kiegyenlítve arra törekedve, hogy minden éven nagyjából ugyanolyan mennyiséget termeljünk ki egy-egy adott tájegységen, úgy szervezzük meg a munkálatokat, hogy az erdő egészségi állapotára is odafigyeljünk, de leginkább azzal kezdődik a történet, hogy a természetben megtalálható határokat összevetjük a közhitelesen nyilvántartott adatokkal, határokkal. Amennyiben szükségesek, ezeken a határokon módosítunk, ezeket az erdészet határokat az erdészek kifestik, a kivágandó fák kijelölése is és kiválasztása is az erdészek feladata. Igyekszünk egy megfelelő állomány szerkezetet kialakítani, ami nagyon fontos, hogy az erdő életében, egy erdőrészleten belül is az elegyesség, a változatosság és az állékonyság az fő szempont kell, hogy legyen. Megfelelő tőszám kialakítása és az ideális növőtér kialakítása, ami a következő szempont lehet, legalábbis gazdasági oldalról nézve, de természetesen nagyon fontos, hogy a faállomány minőségének a növelése mellett és a faállomány erőteljes magassági és vastagsági növekedése mellett a természet kéréseire is odafigyeljünk, és a legmesszebb menőkig figyelembe vegyük, hogy az erdő az egyik legbonyolultabb természeti rendszer a világon, és ennek a változatosságának a növelése az első számú feladatunk, azaz az élővilág elvárásait, a változó klimatikus körülményeket szem előtt kell tartanunk. Az adott területen ritkának számító L1 fafajok megőrzésére törekszünk, oda koncentrálunk a megfelelő mennyiségű lábon álló vagy földön fekvő holtfa visszahagyására, az olyan fák, amelyek mikroélőhelyet tartalmaznak, hogy kicsit csúnyán fejezzem ki magam, tehát odvasak, nagyobb mohapárnát tartalmaznak, zuzmótelep jelent meg rajtuk, vagy a fészket tartó fákat kíméljük. Akár amikor az erdész eldönti, hogy melyik fát vágatja ki a külső szemlélő számára nagyjából egyformának tűnő fa közül, akkor ezeket a szempontokat is figyelembe kell venni. Tehát a természetvédelmi célok elérése az egyik legfontosabb feladatunk, csak ezt követi a gazdasági szempont. Egyébként a társaságunk több intézkedést is bevezetett az elmúlt években. Ennek érdekében, hogy csak néhányat említsek, a hagyásfacsoportok és faanyagtermelés nem szolgáló területeket egészen nagy mértékben megnöveltük az elmúlt időszakban. Ezekből egy komplett hálózatot sikerült kialakítani itt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, legalábbis az állami erdők tekintetében. Erdei tisztások fenntartására szükség esetén azok helyreállítására is nagy gondot fordítottunk. Az erdei fenyő, fekete fenyő állományokat fokozatosan a természetes folyamatokra alapozott módon alakítjuk át, nyilván mert ez nem egyik napról a másikra megy. Növeltük az idős erdők arányát, illetve ezekből egy komplett hálózatot igyekszünk összehozni és fenntartani, bővítjük ezt a hálózatot folyamatosan. A természetvédelmi kezelő javaslatait folyamatosan beépítjük már az erdőtervezéskor az erdőtervekbe. Az égetéssel történő vágástakarítást egészen minimálisra csökkentettük, és új technológiákat vezettünk be. És itt kell talán megemlítsem azt is, hogy a nagyvad létszám aktív apasztása mellett álltunk ki, de ezen kívül akár a hulladéklerakók, az illegális hulladéklerakók felszámolását is említhetném. Szóval a lényeg, hogy összefoglaljam, hogy elegyes, többkorú, változatos erdőállományokat hozzunk létre, akár már erdőrészlet szinten is, illetve ezekből egy komplett hálózatot igyekszünk kialakítani úgy, hogy az erdők önfenntartása, megújuló képessége biztosított legyen folyamatosan, és emellett még az erdőterület növelésére is törekszünk, ugyanis minden éven átlagosan olyan 10 hektárnyi új erdőt telepítünk állami területen.
Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk, amelyben szó volt az Északerdő ZRT közelgő Mahócai Kisvasút programjáról, valamint a téli tűzifa akcióról is. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője, Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszonthallásra!
Ökumené, a testvéregyházak fél órája következik. Ma az Evangélikus Egyház műsorát hallják.
Ne maradjon lehangolt! Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Én szövegekkel foglalkozom, textusokkal, a hobbim az pedig textíliákhoz kötődik, és talán a legszebb szimbóluma a keresztény életnek az a szövet. Ugye szokták mondani, hogy az egész élet az egy-egy nagy szőttes, aminek mi a hátoldalát látjuk. Az Úristen csodálatosan szövi ezt az életet.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat, én Erdészné Kárpáti Judit vagyok. Lélekhangolónkban a Luther kiadó munkatársa Diószegi Rita tanúskodik az útját meghatározó találkozások, döntések, imák soráról. Kiderül az is, hogy miért éppen a latin sic szó az általa készített bibliaborítók márka neve. Hallgassák őt szeretettel! Mai vendégem Diószegi Rita a Lélekhangoló műsorban. A veled való beszélgetést úgy közelíteném meg, hogy beszélgetni fogunk a magyar nyelv iránti szeretetedről, könyvek szeretetéről, és ezek mellett és fölött az Isten iránti szeretetedről. Honnan indult a pályaválasztásod?
Ugye, hogy az ember magyar szakra megy egyetemre, akkor ott elég élesen elhatárolódik egymástól az irodalomoktatás és a nyelvészeti képzés. Nekem inkább egy nyelvészet iránti vonzódásom van. Már gimnáziumban egy OKTV versenyen elég szép helyezést értem el, úgyhogy ezt az érdeklődésemet aztán végül is inkább kibontakoztatta csak az egyetem. Ez egy tanárképzés volt, nekem tanári diplomám lett a végén. Nekem van egy ilyen ideális tanárkép a fejemben, de mindig az volt bennem, hogy elsőként igazából a gyerekeimre szeretnék fókuszálni. Nekem mindig a család volt az első, és mindig is tudtam magamról, hogy én a számomra elérendő ideális tanárképet nem tudom megvalósítani. Egyszerűen én nem tudnék dűlőre jutni magamban azzal, hogy elfolyik az energiám más gyerekére, és talán otthon nekem már nem maradna energiám, időm, szeretetem, figyelmem elég a saját gyerekeimre. Nekem elég hamar lett családom is, és sokáig a gyerekeim mellett voltam. Németet tanítottam sokáig magánóra keretében első foglalkozásomként. És aztán elvégeztem még a legnagyobb gyermekem születése után egy magyar mint idegen nyelv szakot, ez a harmadik terület, és valahogy már elég hamar megfogalmazta az egyik egyetemi oktatóm, hogy a Rita az egy ilyen filológus alkat, és hogy mindenképpen valami alkalmazott nyelvészettel kell foglalkozzak. Ez valóra is vált aztán később, ahogy a gyerekek mellett otthon voltam, közben könyvkiadóknál kezdtem el dolgozni, a Közszolgálati Egyetemen, meg a Semmelweis Egyetemen. A korrektor, ez egyébként nem is annyira állja meg a helyét, én olvasószerkesztőként vagyok a Luther kiadónál jelenleg foglalkoztatva.
Tehát 2017 óta dolgozol a Luther kiadónál, ami a Magyarországi Evangélikus Egyház kiadója, és pontosan erre is ki akartam térni, hogy az olvasószerkesztő több, mint a korrektor, ezzel foglalkozol, főként könyveket bíznak rád. Korábban egyszer azt mondtad, hogy ide Isten helyezett. Úgy érzed, és úgy élted meg.
Ez mindenképpen így van. Korábban tankönyveket szerkesztettem, és mindig hálát adtam, hogy ezt nekem nem kell megtanulnom. Annyira nem volt az én közegem a Semmelweis Egyetemen az egész egészségtudomány, és úgy 40 éves korom körül fogalmazódott az úgy meg bennem, hogy talán most már vagyok annyi idős, hogy esetleg megengedhetek magamnak egy olyan imádságot, hogy olyan területen dolgozzam, vagy ha már szövegekkel foglalkozom, akkor olyan témakörben, ami engem is érdekel, és a szívügyem. Ez a keresztény témakör, és akkor elkezdtem imádkozni azért, hogy ha Istennek terve van ezzel kapcsolatban velem, akkor valami keresztény könyvkiadónál kaphassak állást. Elküldtem az önéletrajzomat az egyik év januárjában budapesti keresztény könyvkiadókhoz, és júniusban válaszolt a Szent Gellért kiadóból a vezető. Azt válaszolt, hogy nagyon szépen köszönni, most nem tud foglalkoztatni, szólni fog, hogyha adódik alkalomra, és októberben keresett meg egy viszont válaszsal a Luther kiadónak az előző vezetője, Kende Péter, és azt írt, hogy azonnal várnak szeretettel, és ezután két hétre rá a Calvin kiadónak a vezetője, Gassi Árpád, akkor én már igent mondtam a Luther kiadóra. Mivel református vagyok, nagyon sokáig egy ilyen kísértés volt, hogy a helyemen vagyok-e. Szóval nem mondtam túl hamar igent az evangélikusoknak, és volt egy ilyen nagyon csodálatos történés, hogy itt a Luther kiadóban én nem korrektor vagyok, hanem olvasószerkesztő, és nem csak a könyvrészlegen dolgozom, hanem az Evangélikus Információs Szolgálat szerkesztette honlapnak is én vagyok, meg a kötőszóblognak is én vagyok az olvasószerkesztője. És akkor éppen az evangelikus.hu honlapon érkezett egy olyan tartalom, amikor én ezzel a kérdéssel vívottam, ami az én régi fasori lelkészemnek egy országjáró körútjáról szólt, és az volt a címe ennek az országjáró körútnak, hogy a helyeden vagy-e. Azt éreztem, hogy ha én most nem itt vagyok, akkor ez a kérdés ez nem nekem szó, és ez egy olyan pecsétje volt annak, hogy én jó helyen vagyok, és az Úristennek az akarata ez, hogy teljesen lefegyverzett, és én azóta tudom, hogy itt kell legyek.
Mióta van az egyház és Isten az életedben? Mikor lépett közelebb hozzád Isten, vagy hogyan találkoztál Krisztussal?
Én nem nőttem fel hívő közegben. Nekem meghalt anyukám 9 éves koromban, és apukám élete legnagyobb jótéteménye volt, hogy beiratott akkor minket hittanra. Katolikus családban származom, és Diószegi Laci bácsi nagy hírű paphoz kerültünk, akkor én még nem is gondoltam, hogy egyszer én is diószegi leszek. Szívesen jártam oda a közösségbe, de én nem voltam első áldozó, és ennek volt egy ilyen kurzusa, és elég későn, 14 éves koromra jutottam el oda, hogy elvégeztem. Radnotiba jártam 8 évig, ez egy zsidó hagyományú gimnázium volt, Kostelecki Zsuzsa. 10-től 18 éves koromig volt az angoltanárnőm, és ő közben tért meg. És ő valami mai fejjel is döbbenetes missziót folytatott ott ebben a közegben, és ez az időszak egybeesett nekem ezzel a késői önálló döntéssel. az első áldozásommal, és ő, ahogy ezt mondta, sokszor előhozta ezt a témát, azt éreztem egyszer ott az iskola folyosóján, hogy én ezt akarom most azonnal. És azt mondta, hogy ennek semmi akadálya nincs, most el lehet mondani a megtérési imádságot, és az számomra egy döbbenetesen felszabadító fordulat volt a mai napig is, ez az első szeretethez, ha rá gondolok, teljesen elfog ez az érzés, és akkor ott nagyon megváltozott bennem minden természetesen, és ő javasolta azt, hogy menjek el a Pasaréti Református gyülekezetbe, ő oda járt akkor, el is mentem, de valahogy én ott nem tudtam beépülni ebbe a közösségbe. És aztán úgy könnyebb volt ezt az egészet elengedni sajnos, ahogy az ember sodorja az élet, és úgy visszasodort. És nekem azért volt egy elég sok éves ilyen Varga Betty az életemben utána. Bennem maradt az imádság, az orientáció az mindig meg volt, hogy én tudom, hogy én szeretnék gyülekezetbe járni, remélem egyszer sikerül is. És amikor megszerettek a gyerekek, akkor ez teljesen természetes volt, hogy megkereszteljük őket. Nem volt bennem az a bátorság, hogy egy református közegbe visszamerjek menni ezzel a hitetlenségemmel, pogányságommal, úttévesztésemmel. És az volt bennem, hogy egy katolikus közösség ezt jobban elfogadná valahogy, és le is volt fixálva a Terézvárosi templomban, és akkor járt a kislányom óvodába, és egy olyan óvodába járt egy olyan csoportban, ahol szegénykém az első nap, első pillanatától az utolsó napig végig sírta minden nap az egész óvodát, de nekünk oda kellett járni, mert az utolsó évben jött egy kislány, akinek tulajdonképpen az első nap az anyukájával, amikor elkezdtem beszélni, kiderült, hogy ő hitoktató. Rákérdeztem, hogy ja, és hova jártok? Hát ők a Pasori Református templomba jártak, az nagyon családbarát, hát akkor mondom, akkor mi megyünk, és következő vasárnap már ott is voltunk. Volt egy ilyen fontos imádságom, hogy legyen egy olyan gyülekezetünk, egy olyan közösségünk, ahol a gyerekek fel tudnak nőni, és ez számukra is természetes. És azóta nekünk azért az a bázisunk, a gyerekek oda jártak óvodába, iskolába, Julianna iskolába, ma is oda jár a kisfiam. You wanna be real, you wanna be empty inside, you wanna be someone, laying down your pride, you wanna be someone someday. Lay it all down before the king. Oh yeah. You wanna be whole. You wanna have purpose inside. You wanna have virtue. And purify your mind. You wanna be set free today. Lay it all down before the king. Oh yeah, this is my desire.
Visszatérnék oda, hogy elmondtad a megtérő kimáját a tanárnőddel. Mégis mit mondanál bővebben erről, hogy mi történt akkor ott veled, és mi az, amire vágytál annyira, és miért hozott változást egy ilyen imádság?
Nekem mindig az volt a nagy kérdés, hogy de mit kell tegyek azért, hogy én üdvözüljek, és valahogy ez egy olyan görcsé vált bennem, hogy próbál az ember jól viselkedni, de hát mindig azt mondta Vég Tamás, az említett lelkipásztorunk, Tamás bácsi, hogy a világrekord az 3 nap, és az ember ebben úgy nagyon el tud keseredni. Fel is lehet adni. Én ott hallottam először a Zsuzsa nénitől, hogy de mindig van esély, és hogy mindig lehet újat kezdeni. Én ezt soha életemben előtte nem hallottam, én valahogy nem így nőttem fel. Maga az esemény az úgy történt, hogy a kezemben nyomott egy ilyen igés lapot, amin az állt, hogy aki értünk a fiát feláldozta, az hogy ne ajándékozna vele együtt mindent. És nekem ez olyan volt, mint egy ilyen elsöprő erejű orkán szél. Tehát ezt a kérdésemet, ez úgy, ahogy volt, elfújta, és én azt éreztem, azt a hihetetlen vonzalmat, hogy nem tudok ellenállni annak, hogy én ezt a teljességet szeretném, és hogyha ennek ez a bejárata, hogy egyszerűen csak annyit kell kimondjak, hogy én hiszem azt, hogy az Úr Jézus értem halt meg azért, hogy minden az enyém legyen, ezt most azonnal el kell mondjam.
Hogy tud egyáltalán Jézusról, hogy mit tett érted, és hogy elhidd ezt, azért gondolom egy folyamat volt, hallottál a templomban, különböző helyeken Jézusról, most is hallunk újabb és újabb igehirdetéseket, de hogyan történik mégis ebben is egy-egy megújulás, egy-egy elesés, egy fölállás, ahogy te is beszéltél erről, ezen az úton te hogyan haladsz, vagy mit élsz meg?
Ezek ilyen felismerések nyilván az embernek. Időnként könnyebb elengedni, úgy tűnik, hogy könnyebb a világ lehetőségeit megragadni, és én nagyon-nagyon sok módon kerestem az egyéb emberi lehetőségeket, amivel tudnék a saját problémáimon, fájdalmaimon enyhíteni, és az Úristen ezt engedi egy ideig, hogy az ember, amire szüksége van, ő szerinte azt kipróbálja. Azért persze voltak lépések, és amikor úgy igazán elkezdtünk járni családra egy gyülekezetbe, azért én akkor is úgy voltam még, hogy tudtam, hogy a helyemen vagyok, de sokáig volt bennem egy ilyen gát, hogy még tartogattam magamnak valamit saját magamba. És tudtam, hogy ez egy fél lábbal való sántikálás, és nálam a következő lépés az az volt, hogy volt egy gyerekisten tisztelet, akkor állapotos voltam a harmadik gyermekemmel, és kisugatás gyerekeknek tartottunk vasárnapi isten tiszteletet, és ott ültünk a Julianna iskola tornateremében, és a magvető példázata volt az ige, és kaptam előző nap egy kedves rokonomtól egy gyönyörű, szép, frissen ültetett kis szegfűt, és ezt bevittem a gyerekeknek, és vittem egy marék kavicsot is, és azt mondtam, gondold át, hogy te mi szeretnél lenni, hogy ez a jó földbe ültetett virág, vagy olyan föld, ami így koppanva hullik le, és akkor a kezemből, a markomból leengedtem a földre a kavicsokat, és ahogy azokat koppantak a földre, az számomra egy olyan döbbenetes fordulat volt, hogy ott a nap éppen besütött az ablakon arra az egy szál virágra, és a kettőt összehasonlítva, én azt mondtam, hogy én nem akarok ilyen koppanó föld lenni. És nekem ez egy olyan fordulat volt, hogy akkor ki tudtam mondani azt, hogy Uram, én mindent át szeretnék adni neked.
Mi változik egy ilyen kijelentéskor, vagy amikor kimondunk valamit Istennek? Ez sokak számára furcsa lehet, hogy egy ilyen akár a fejünkben, magunkban kimondott elszálló gondolat is hat, vagy az életünket megváltoztathatja.
Isten nagyon megáldja ezeket, a mi legkisebb lépésünket is. Ha igazán őszintén annyit beleteszünk, azt a porszemet, ami van, és amit éppen fel tudunk ajánlani, azt hatványozottan megáldja. És én mindig ezt tapasztaltam meg, hogy sokkal, de sokkal nagyobb az a bőség, tényleg túlcsorduló, amit ő tud adni, mint amit az ember el tud képzelni előtte, vagy úgy féltjük magunkat, meg óvjuk a kis dolgainkat, amik a markunkban vannak, azt hiszük, hogy a miénk, de ha elengedjük, akkor bőségesen, gazdagon sokkal többet ad helyette. És egyszer csak volt még egy ilyen nagy fordulat, amikor pár évvel később emlékszem, hogy a Balatonparton ültem a strandon, sütött a nap, és a fasori harangszót lapozgattam, és megakadt a szemem egy igén, hogy teljes szívvel kereslek téged, ne engedd, hogy eltávolodjak a parancsolataitól. És én akkor értettem azt meg, hogy hát ez óriási, hogy azért is lehet imádkozni, hogyha én nem tudok megállni, de az Úristen tartson meg az ő közelében. És nekem ez egy ilyen napi imádságom, hogy én nem tudok kitartó lenni. Tehát én ezt pontosan tudom, az Úristen az, aki meg tud tartani az ő közelében. You wanna be real. You wanna be emptied inside. And I know my heart is to feel you near, and I know my life is to do your will, is to do your will. This is my desire.
Az Evangélikus Rádió Misszió műsora szól. Diószegi Ritával, a Luther kiadó olvasó szerkesztőjével beszélgetünk. Örülök, hogy említetted az igét, hiszen arról is kérdeztelek volna, hogy mi a Biblia szerepe kifejezetten az életedben, egyrészt úgy, mint Isten szava, másrészt pedig, mint tárgy a Biblia, hiszen van egy szolgálatod, egy ilyen tehetséged, amiről majd mesélhetnél, hogy egyedi bibliaborítókat készítesz.
Hát a bibliaolvasásra szerintem nem egy magától értetődő dolog. Én nagyon sokáig küzdöttem a bibliaolvasással, már a megtért időszakomban is, egészen addig, amíg nem került a kezembe egy új fordítású biblia. Én valahogy nekem a károlyi bibliát olvasni, az egy küzdelem volt. Nekem akkor szólalt meg az Isten igéje, amikor mai nyelvezettel tudtam kézbe venni, és azóta kitárolt az ige.
Pedig te nyelvész vagy, tehát értetted a szavakat régies formájukban is.
Igen, valahogy egy olyan többlet rakódott rá, ami számomra nyelvileg volt inkább izgalmas, mint tartalmilag. Tehát nekem elvonta a figyelmemet a forma. A biblia olvasás az napi kenyér. Akkor is, hogyha időnként jól lakott vagyok, és nincs kedvem, akkor is tudom, hogy ez egy olyan gyakorlat, amihez nekem ragaszkodnom kell. Én egyébként úgy szoktam a bibliát olvasni, hogy mindig az elejétől a végéig elolvasom, elég hosszú idő alatt. Most nagyon hosszan kellett emiatt foglalkozzak a Mózes 5 könyvével az utóbbi időszakban, és megmondom őszintén, hogy több egyére olvasom, ugye, de ez most nagyon-nagyon nehéz volt. Azt hiszem, hogy ez is egy ilyen felnőttebb állapot, hogy meg kell küzdeni az embernek az ige nehézségével. De hát ezzel is akar ez is nem mondani nekünk sok mindent. Meg kell küzdeni a nehezebb ige szakaszokkal is. Lehet magyarázatokat keresni hozzá, segítséghez nyúlni. Szoktam is, tehát utána olvasok sok mindennek. Tehát kiegészítem magyarázatokkal.
Olyasmit esetleg, ami hasznos egy bibliaolvasónak és nálad bevált, tudsz ajánlani? Van ilyen állandó könyv kupacod, amihez nyúlsz, hogy jobban értsd az igét?
Igen, bár egyre kevésbé könyvformájában. Rengeteg jó tartalom van az interneten, és azért ebből a szempontban én eléggel kényelmesedtem, és vannak olyan portálok, ahol megbízható keresztény irodalommal találkozik az ember, sőt igényes formában és igényes válogatásban. Így került elém egyébként az Evangelikál csoportegyesület is. Nekem ez volt az első reakcióm, hogy meglepődtem, hogy mennyire igényes válogatásaik vannak, és milyen igényes párbeszédek folynak az oldalukon. És amikor én találkoztam az ő tartalmaikkal, akkor az volt a feltűnő, hogy szinte tökéletes szövegeket produkálnak, és az a nagyon kicsi, ami hiányzik, azt én bele tudnám tenni. És akkor én így felajánlottam a szolgálatomat, hogy olvasó szerkesztői szempontból örömmel rendbe tenném a szövegeiket. Úgyhogy nekem van egy ilyen szolgálatom most már évek óta, hogy ezen a felületen javítgatom az ott megjelenő fogalmazványokat, és ez egy olyan megtartó erő volt a számomra az utóbbi időszakban, hogy nagyon változatosak a témakörök, de mégis ez az egységes kontextus egyértelműen evangéliumi és biblikus irányt mutat.
Mit jelent számodra az, hogy evangéliumi, és hogy biblikus, hogy értsék a hallgatók, hogy miről beszélünk egyáltalán, és hogy miért fontos ez?
Az evangélium és a biblikus, elég sok kifejezést lehet ma már használni rá, a legcsúnyabb talán az a fundamentalista, ami egy ilyen kívülről reagatott jelző a mai megítélés szerint. Én azt mondanám, hogy konzervatív. Nyilván, ha az ember olvassa a Bibliát, akkor magyarázatokon keresztül érti meg, tehát értelmezni kell a szöveget. Hitvallások épültek a bibliai szövegre, és ezek a hitvallások, ezek nagyon jó iránymutatók. Ha valami nem egyezik magyarázatként ezekkel a hitvallásokkal, a történelmi egyházak több évszázados hitvallásaival, akkor ez nem konzervatív, nem bibliai alapú magyarázat. Számomra ezt jelenti az, hogy valami biblikus és evangéliumi. Lehet ezt tovább magyarázni, hogy mindenképpen az egy ismérve, hogy Krisztusra mutasson az ő evangéliumára, az ő üsztervére, akár az egész Ószövetség. Azt, ha valaki úgy magyarázza, hogy ez Krisztushoz konkludál, akkor az nyilván evangéliumi. És még azt hadd tegyem hozzá, hogy a Bibliát ezt Isten szavának tulajdonítom egy az egyben.
Lélekhangoló.
Honnan ered az ötlet, hogy te készíts egyedi bibliaborítókat? Mennyiben számít neked a Bibliának a vonzóvá tétele így külső szemlélő számára is, vagy aki kezébe veszi aztán a saját borítójú Bibliáját?
A protestáns hívő embernek a egyetlen kegytárgya az a Bibliája, és bizony sokaknak biztos láttak már mások is, hogy rongyá van olvasva a Bibliája. Tulajdonképpen én csak beleléptem egy hagyományba, hogy régóta készítenek bibliaborítókat, akár népművészeti vonalon is. Egy praktikus tárgy a bibliaborító, mint olyan. És azt láttam, volt ennek egy ilyen 10 éves előzménye, hogy ha az ember Magyarországon keres bibliaborítót, akkor ha beírja az ember az internetbe ezt a szót, hogy bibliaborító, akkor egy ilyen szürke massza úszik elé. Valahogy ez a magyar ilyen keresztény ízlés, ez kicsit megragadt így az elmúlt rendszernek a színvilágában. Ha viszont az ember rákeres arra, hogy mit tudom én, Bible cover mondjuk, akkor meg így felrobban az internet a színektől. Nekem van egy ilyen infantilis vonzódásom a színekhez. Érdemes szerintem egy kicsit felfrissíteni a magyar állományt. Végülis a vállalkozó kedvemet az indította be, hogy itt a Luther kiadóban közvetlenül az evangélikus könyvesbolt mellett van a szobám, és ez egy lehetőség volt arra, hogy itt szívesen várják a biblia borítóimat, és eladásra kerülnek. Csodálatos összefüggésnek találom az életemben azt, hogy én szövegekkel foglalkozom, textusokkal, és a hobbim az pedig textíliákhoz kötődik, és én ezt a nagyon szerves egységnek látom ezt az egészet, és talán a legszebb szimbólum a keresztény életnek az a szövet. Ugye szokták mondani, hogy az egész élet az tulajdonképpen egy nagy szőttes, aminek mi a hátoldalát látjuk. Egészen komoly farazsat gyújt bennem, hogyha erre gondolok mindig, hogy az Úristen milyen csodálatosan szövi ezt az életet, és hogy ő a szavával teremtette a világot, és ezekből a szavakból mondatok állnak össze, ha körülnézünk, és így olvashatunk a világban, és az Úristen most is szövi. Olyan finom munka, és olyan aprólékossággal, és olyan csodálatosan van megszőve, hogy tele van persze foltokkal, meg szakadásokkal, foszlásokkal, meg vérrel, és az Úr Jézusnak a vérével szőtte ezt az Isten. De valahogy nekünk a feladatunk az, hogy az Isten áldásával ezeket javítgassuk, foltozgassuk, tisztítsuk, és szerintem az egy feladatunk, hogy a szépséget, ezeket az aranyszálakat felfedezzük benne. És én ezt szeretném igazából megmutatni az én biblia borítóimon is, mindenféle összeválogatott mintákkal, hogy az ember körülnéz, akkor tele van az élet szépségekkel, de ezek a szépségek nem szabad, hogy ilyen önmaga erre való szép legyen, hanem ez mindig az Úristenre mutat meg arra távolabbi jóra és szépre, ahova majd el fogunk érkezni. Mindig azt szeretném kifejezni valahogy a Biblia borítóimon is, hogy akárhova nézünk, találunk olyan dolgot, ami Istennek a szeretetére mutat.
Miért szik a márka neve a te bibliaborító készítésednek, ennek a szolgálatodnak, ennek a területnek?
Nekem egészen kiskorom óta van egy ilyen emlékem, hogy amikor ráreltem erre a szik latin közbeszúrásra valamilyen könyvben, az nagyon tetszett önmagában. Azért, mert ez egy ilyen kikacsintás az olvasóra, hogy mi ketten tudjuk, hogy ugye ott valami gond van vele. Ugye a szik maga azt jelenti, hogy így. Tehát egy olyan szövegre utal, ami valamiért vagy formailag hibás esetleg, vagy tartalmilag pontatlan, és úgy szerepel a könyvben. Önmagában tetszik egyébként vizuálisan ez a felirat, tehát két ilyen kapcsolzárójel között felkeltőjelben, ezt így a szemnek is arányosnak tartom, de számomra azért egy fontos ilyen embléma, vagy jelszó, mert azon a területen, ahol én dolgozom, olvasószerkesztőként, azt látom magammal kezdve, hogy erre a területre olyan emberek mennek, személyiségüket tekintve, akik szeretnek hibákat javítani, és azt szeretik, hogyha nem a saját hibáik, és nem mások javítják ezeket a hibákat. És ez nekünk szerintem egy ilyen kísértésünk, hogy ebben mi nagyon el tudunk csúszni ilyen hiperkorrekció irányában. Ez egy ilyen folyamatos küzdelem szerintem, hogy az ember megmaradjon józannak ezen a területen, és bizony azzal szembe kell nézni, hogy sokszor van olyan, hogy én teszem bele azt a hibát, mert túl gondolom, és nagyon sokszor van olyan is, hogy támadás éri az embert azért, mert hogyha valaki szerző nem ismeri a teljes magyar helyesírást, akkor fel is háborodnak azon, hogy miért javítottuk ki szerintük rossz variációra. És ez a szik, vagyis ez az így, ez számomra azt jelenti, hogy úgy kell elfogadni egy kéziratot, vagy egy kiadványt, hogy nincsen 100%-osan tökéletes kiadvány, és számomra ezt a tökéletlenséget jelenti, hogy ezt a kényszerességet velem az élen én tudjam elengedni, nem csak a szakmámban, hanem önmagammal szemben is, hogy egyszerűen az Úristen így szeret ebben az állapotomban, az Úr Jézusban.
Kedves hallgatóink, a Barostéri Református Gyülekezet tagja, az Evangélikus Egyház Luther kiadójának olvasószerkesztő munkatársa, Diószegi Rita volt a vendégünk. A vele készült interjú meghallgatható az Evangélikus Missziói Központ honlapján, a missio.lutheram.hu rádió menüje alatt is, illetve podcastként a Spotify-on Lélekhangoló név alatt. Az Evangélikus Rádiómissziónak a következő elérhetőségeken jelezhetnek vissza a műsorral kapcsolatban. E-mail címünk evmis@lutheram.hu, SMS-t pedig a 0620-620-3679-es számra küldhetnek. További jó rádiózást, áldott bibliaolvasást és bátor Istenbe vetett bizalmat kívánva szeretettel búcsúzunk. Erős vár a mi Istenünk!